segíteni, rendőrt akart hívni. Vailant pedig, megrémülve, elképedve, háromszor egymás után belelőtt ellenfele hasába. Az elzuhant. Keresztbe zuhant a küszöbön. Antoine alszik, a másnapi órák járnak a fejében. Héléne talán a tyúkjairól álmodik, Guillaume menői pedig csodatévő orvosságokat képzel el, amelyek megnyugtatják férje idegeit. Hihetetlen, hogy még nem célzott a hideg borogatásra az a rögeszméje. Vailant két hétig bujkált. Egy reggel három detektív csípte nyakon, szállodai szobájában, sőt, ott is az ágyában, rávetették magukat és kegyetlenül elverték. És ez a hülye Digoin, ahogy az imént az ütőerét tapogatta, kezében ezüst zsebórájával. 1905-1906. Az emberek számára általában nem jelentett egyebet a dolog, mint többé-kevésbé szabályosan ismétlődő újságcikkek sorozatát. Vailant tagad. Vailant bevallal. Vailant eskütszék elé kerül. Aztán jöttek a beszámolók a tárgyalásról. Szerencsétlen megtévedt, aki soha nem érezte a családi tűzhely melegét. Valóban, Vailanté egy öreg nagynénje nevelte. Szülei egy vasúti szerencsétlenségnél haltak meg, a bordói vonalon. De ez az öreg nagynéni igazán nem volt rosszabb, mint bárki más. A főügyész ezt dörögte. Felelőssége annál súlyosabb, mint hogy kitűnő nevelésben részesült, és... 10 évi kényszermunka. Madonak magához a gyilkossághoz semmi köze nem volt, ő csak 6 hónapot kapott, zsarolási bűnrészességért. Megint esik. Hallani, amint a cseppek dobolnak a tyúkol bádok fedelén. Guillaume menőé, úgy látszik, elszenderült. A Larocelleiak szerencsére nem emlékeznek rá. Pedig látták őt, Vailanté meg a többi fegyencet, itt vonultak el, vállukon a málhájukkal, facipőben. Nem tudják. Senki nem tudja. A szomszédja, aki esténként hastáncot járt, úgy mulattatta őket. PG-nek mindene fáj. 18 esztendőn át nem egyszer beszéltek előtte a trópusi forróságról, s ő egy árva hangot nem szólt ilyenkor. A lapokban nem egyszer olvasott a gyarmati fegyenctelepekről, és jóképű, kedves kis villája van, annyi napfénnyel, amennyi csak egy ilyen házacskába belefér. Fehér neműk vannak a házban, asztalneműk és ágyneműk, egy egész szekrénnyel. A cserepekben virágok díszelegnek, a kert végében tyúkok kapirgálnak, s a falakon Larocellei metszetek. Miért nem mesélsz nekünk soha a szüleidről? Kérdezte egyszer a lánya. Milyen szüleiről? Az igaziakról. 5 éves volt, amikor meghaltak. Ami pedig a Guillaume szülőket illeti, azt sem tudja, kik lehetnek, ha egyáltalán léteznek. Iratai szerint a Jurában született. Életében soha nem járt arra. 2 esztendőt töltött Guajanában. Egy szép napon 2 fegyenctársa megkísérelte a lehetetlent. Vailant azt mondta nekik. Ha eljuttok Párizsba és találkoztok egy szép szőke lányjal, akit Madonak hívnak, mondjátok meg neki, próbáljon kiszabadítani innét. A siker aránya ez volt, 1 az 1000-hez. Az egyik szökevény útközben meghalt. A másik célhoz ért. Hogyan talált rá Madora? 6 hónap múlva Vailant megkapta a térképet, vagyis a szökéshez szükséges összeget. És ez a buta vial. Úgy üvöltött, akár az állat, ha vágóhídra viszik, pedig éppen csak meglökte. A többire jobb nem gondolni. Az őserdőre, az első órákra Venezuelában, a könyörgő levelekre, melyekben még egy kis pénzt kér Madotól. Alszol? Kérdezi újból a felesége. S ő azt feleli, igen, és eszébe jut, hogy hallgatnia kellene. Genován átjött haza, Marseille-ben kötött ki, 4. osztályon utazott, a fedélzeten. Mado a Vieux Sport egyik szállodájában várta. Hogy megváltoztál? Mondta. Mert ő, Mado aztán igazán nem változott meg. Rózsás volt az arca, illatos volt és jól öltözött. Undorodott a hitvány kis fogadótól, s nem akarta használni a fogmosó poharat, mert nem találta elég tisztának. Csak néhány óráig maradhatok. Egy sörgyárossal vagyok, 4 napot tölt Párizsban hetenként, s holnap este érkezik. Hoztam neked iratokat. A Guillaume iratokat. Pénze azonban, nagyon sajnálta, de egyáltalán nincs. A sörgyárosa mindent megvesz neki, amit kíván, csak éppen pénzt nem ad. Jobb, ha nem mutatkozol Párizsban. Megírod nekem, mit művelsz, hol vagy, és én majd meglátogatlak. Azon az éjszakán sem aludt jobban, mint most. Madonak láthatólag semmi kedve sem volt olyan férfival szeretkezni, aki nem fürdött. Hagy aludni, mondta. Mi van veled, soha nem láttalak ilyennek. S ő hajnali 4-kor lábújhegyen kiosont a szobából, magával vive az éjjeli szekrényről Mado 3 gyűrűjét. 2000 frankot kapott értük. Ruhát vett rajta, meg cipőt. Először Lyonban élt, egy családi penzióban, aztán Orléansban. Itt állás után nézett. Ne hívjak orvost. Felesége hirtelen villanyt gyújtott. S ő tétova szemmel tekintett szét, mert nem ismert rá a szobára, s nem arra a fakú, zsíros arcra sem, amely fölébe hajolt. Olyan sápat vagy. 2 órája egyre csak hánykolódsz. Sápat. Érdekes, éppen az ellenkezőjét hitte, azt hitte, bíborvörös. Adj egy pohár vizet, mormolta. Rosszul érzed magad? S az asszony fölkel, kimegy a fürdőszobába, mezít láb, friss vízért. Visszajön, feléje nyújtja a poharat, és tartja, amíg iszik. Ő pedig legszívesebben azt mondaná neki. Köszönöm, asszonyom. Vagy sírni szeretne. Vagy... Nem. Nem tudja. Nem szeretne semmit. Legfeljebb ennyit, néhány óráig nem gondolni semmire, nem gondolkozni semmin. Mert ezt nem bírja tovább, ebből végül katasztrófa lesz. Hagy aludni. Antoine alig hanem meghallotta a lármát, megfordul az ágyban, a rúgó csikordul egyet alatta. Kint egyre esik az eső, pattog a tyúkol tetején, s az ablakon nyírkos csíkok rajzolódnak ki. Ugyanaz a nagyon híg, nagyon szálas, szélben hintázó eső, mint délután, mikor Pégé a rakparton kódorgott, s azon töprengett, bemerjene menni a nyomorúságos kis étterembe, ahol Mado étkezik. 4. Reggel felé aludt el, s amikor fölébredt, felesége éppen öltözködött, elfogta előle a napot, s így a fény nem ért a párnájáig. Föl akarsz kelni? Kérdezte tőle. Miért ne kelnék föl? Nyugtalan éjszakád volt. Minthogy úgy sem mégy be a gimnáziumba. Egészen elfelejtkezett róla, nem kell bemennie az iskolába, az égvilágon semmi dolga nincs. S a régi, beidegzett rendnek ez a fölfüggesztése különös varást kölcsönzött a reggel első óráinak. Mert végtére vakáció sincs. Hallották, amint Antoine sietve kapkodja magára a ruhát, hamarosan indulnia kell. Ez a nap kiszakadt a napok láncolatából. Ezen a napon Pégé másként élhetett, mint ahogyan szokott. 18 esztendőn át például, szokásos évi torokfájásai kivételével, soha nem fordult elő, hogy hiányos öltözetben jött volna elő a hálószobából. Ezt különben a gyerekeknek is szigorúan megtiltották. Csak Guillaume-nőjé kóvályok hatott így a házban, pongyolában, nemes papucsban, lazán föltűzött hajjal. Nos Pégé ma reggel éppen csak nadrágot húzott a hálóingére, papucsba bújts egyszer-kétszer végigvonta a fésűt a hajában. Lement az ebédlőbe, megállt a kertajtó küszöbén. Napfénytől csillogó fehér ingében úgy festett, mint egy munkás, aki a vasárnap reggelt élvezi egy kültelki udvaron. Felesége nem mert szólni semmit. Antoine kenyeret mártogatott a teljes kávéjába, s közben az órát leste. Pégé olyan ernyedtséget érzett, akár egy átlumpolt éjszaka után. De ez az üresség a fejében, meg a tagjaiban egészen kellemesen hatott. S nem látszott-e betegnek, vagy inkább lábadozónak. Antoine elment az iskolába.